Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán: amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezek az evangélium igéi.
Kedves ünneplő házastársak, kedves testvérek! A Biblia elmondja, hogy Isten a legelső asszonyt az ember oldalából alkotta. Ez egy gyönyörű, mélyértelmű jelkép. Azt fejezi ki, hogy valami hiányzik az emberből, a szíve közeléből. Amikor férj és feleség egymásra találnak, akkor ez a seb begyógyul. Ketten egy emberré lesznek. Azt akarja ezzel a Biblia elmondani, hogy a házasság és a szerelem nem csak ösztönök parancsa, nem csak futó érzelmek, nem csak egy szerződés arra, hogy majd gyermekeket együtt fölnevelnek, hanem ennél valami sokkal mélyebb és elemibb, amikor két ember egyé lesz. Két élet lassanként összefor. Azt élik át, hogy közöttünk falak leomlanak. Beléphetek a másik csodálatos világába. Az ő öröme lesz az én boldogságom. Az ő fájdalmát én is hordozom. A Biblia arra tanít, hogy az ember szeretetre született. Akkor lesz boldog, ha sikerül odaadni az életét. Az én szüleim a Margit-szigeten határozták el, hogy összeházasodnak. Amíg tehették, amíg az egészségük engedte, minden évben elmentek oda a Margit-szigetre. Leültek arra a padra, ahol ez a döntés megszületett. Utána aztán órákon át még beszélgettek, tervezték a jövőjüket végtelen boldogságban. Minden évben újra erre a helyre elmentek. Kedves házastársak, valami hasonlót tesznek a mai napon. Felidézik a szerelmük ajándékát, kezdetét. Hálát adnak érte. Kérik ennek a szeretetnek a megfrissülését. Az Úristen kegyelmét, hogy erősítse mindkettőjükben a jóságot, a nagy lelkűséget. Édesanyám gyakran elmondta, hogy nem érti, miért gondolják egyesek, hogy a házasság az egy börtön lenne. A házasság felbonthatatlansága olyan lenne, mint egy rablánc. Azt mondta, hogy ő ezt pont fordítva éli meg. És így fogalmazta meg, ha egy ember megkapja azt az ajándékot, hogy valakit jobban szeressen saját magánál, akkor ez maga a tökéletes, tiszta öröm, lebegés, boldogság. kedves házastársak, az egyház tanítása a házasság fölbonthatatlanságáról nem valami fajta tilalom, hanem mindenek előtt örömhír. Az egyházunk azt hirdeti, hogy lehetséges egy életen át nagy szívvel, nagy lélekkel szeretni. Az ember képes erre a nagy lelkű, teljes önátadásra. Erre hív mindannyiótokat az Úristen. A mai napon szeretnék három kicsi tanácsot adni ahhoz, hogy egy házasság szépnek megmaradjon egy életen át. Az első tanács, szenteljenek mindig sok időt egymásra. Két ember nem magától marad egymáshoz közel. Ezért rengeteget kell tenni. Újra és újra mind a kettőjüknek bele kell tenni a szívüket a házasságba. A szétszakadó szálakat újra és újra össze kell kötni. Próbáljanak hetente legalább egy estét egymásra szentelni. Megbeszélni azt, hogy hogy telt el az elmúlt hét, minek örültem, mi az, ami nehéz volt. Beszéljenek a szüleikkel való kapcsolatról, akár anyagi nehézségekről, testi kapcsolatukról, gyermeknevelésről, pihenésükről. Szenteljenek egymásra nagyon-nagyon sok időt. Enélkül egy házasság nem tud szépen működni, nem tud életerősnek megmaradni. Enélkül hatalmas falak nőnek két ember közé. Második tanács, próbálják egymást nagyon sokat dicsérni. Meglátni a másikban még a gyöngeségei mellett is a rengeteg kincset és jót. Tudják ezt újra és újra megköszönni. Olvastam egy házaspárról, akik rengeteget veszekedtek az életük egy szakaszában. A férfi szinte semmi kedvességet a felesége felé már nem mutatott. Soha jó szava a feleségéhez nem volt. Kicsit keserűen robotolt, és próbált mindent megtenni a család anyagi biztonságának a megteremtéséért, de ezen túl kedvesség, jóság nem sok jött ki belőle. A feleség pedig egyre többet panaszkodott, kiabált a férjével, tele volt fájdalommal, haraggal. Egyik alkalommal azt is mondta a férjének, mennyire szeretnék az ügyfeled lenni, mert azokkal kedvesebben bánsz, mint velem. Hozzájuk van jó szavad, hozzám szinte soha. Egyetlen kedves szavad, gesztusod nincs. A nagy veszekedés után a feleség azért elgondolkodott, és rájött arra, hogy ebben a dologban egy kicsikét ő is hibás. Tulajdonképpen ő sem volt túlságosan kedves a férjéhez az utóbbi években. Mindig csak panaszkodott, mindig csak szitta. Rájött arra, hogy ez valahogyan egy öngerjesztő folyamatként alakult ki. Elhatározta, hogy ő lesz az első, aki elkezdi majd a férjét dicsérni. Nagyon nehezére esett ez a dolog, ezért egy különleges kis dobozt vásárolt, abba cédulákat tett bele, mindegyikre fölírt egy-egy dicséretet. A tükör előtt el is próbálta őket, hogy hogyan fogja kimondani, ugyanis rendkívül nehezére esett ezeket a mondatokat kiejteni, maga is elcsodálkozott ezen. A legelső dicséret, amit nagy nehezen ki tudott mondani, így hangzott: köszönöm, hogy mindig megtankolod az én autómat is. Ahogy kimondta, a férfi teljesen meg volt döbbenve. Azt mondta, örülök, hogy észrevetted. A feleség pedig egy egészen különleges jó érzést érzett a szívében. A következő dicséretet már sokkal könnyebb volt kimondania. Lassanként eljutott odáig, hogy kb. 200 ilyen kis cédulát írt, mondogatta ezeket a férjének. A családjukban lassanként eltűntek a veszekedések. A férje magabiztosabb lett, nyugodtabb, sokkal több időt töltött a családjával, a feleségével. Kedves házastársak, mennyire jó lenne használni a dicséretek dobozát. A ki nem mondott szeretet a másik számára nem létező szeretet. Mennyire fontos kifejezni a köszönetet, a hálát, a tiszteletet, az értékelést a másik személyével szemben. Mennyire fontos lenne, mielőtt az ember egyetlen kritikát kimond a társára, legalább 3 dicséretet kimondani. És csak miután 3 dicséretet valaki kimondott, azután merjen egyetlen kritikát is mondani. Egy régi legenda szerint az emberek olyanok, mint fél gömbök, amelyek ereszkednek le az égből. Amikor 2 fél gömb egymásra talál, van 1-2 pont, amin gyönyörűen összeillenek. Föllobban a szívükben a szerelem. Csak később veszik észre, hogy emellett az 1-2 pont mellett van sokkal több, amelyben nem egészen illenek össze. Ekkor elkezdenek lassan, fáradtságosan csiszolódni, alakulni. Igen, sokszor sajnos elfelejtik azt az alaptörvényt, hogy mindenki csak a saját félgömbjét tudja alakítani. Kedves házastársak, mindenki elsősorban a saját életéért felelős. A szeretet és a szerelem nem azt jelenti, hogy átalakítom őt, hanem mindenek előtt azt jelenti, hogy alakítom magamat, hogy jobb emberré legyek. Képes vagyok arra, hogy változzak, alkalmazkodjak. Nem mondom ki túlságosan könnyen, hogy én már csak ilyen vagyok, fogadjon el ilyennek, hanem képes vagyok fejlődni, egyre inkább jobb emberré válni. Ki tudom-e mondani a dicséreteket? A harmadik tanács pedig az, hogy hívják be a házasságukba, a családjukba az Istent. Az emberi szerelem menthetetlenül véges, töredékes, sebzett. Ha valaki a teljes boldogságát a társából akarja szinte kifacsarni, akkor azzal a társát tönkreteszi. A teljes boldogságot egy véges, gyarló ember nem tudja megadni. Csak ha ott van kettőjük között Isten végtelen szeretete, békéje, gazdagsága, akkor találják meg együtt, ketten a boldogságot. Azt a keveset, amelyet két ember egymásnak adni tud, ha nagy lelkűen adják, ebben a kevésben megjelenik újra és újra Isten végtelen gazdagsága, békéje, szeretete. Behívni a házasságba az Istent, a közös imádsággal, szentmisére járással, ne csak magukra építsék az életüket. Egy diakónus testvér mondta el, hogy a házasságuk egy szakaszában az anyósa nagyon sokszor rendkívül csúnyán, szinte erőszakosan szólt bele a családjuk életébe. Egyik alkalommal a teljes hétvégi programjukat akarta éppen felforgatni, keresztbe húzni. A diakónus nagyon-nagyon dühös lett, elhatározta, hogy átmegy az anyóshoz, aki egészen közel lakott, 120 méterre, végre elmondja neki világosan, határozottan a maga véleményét. Hála Istennek, a két ház között volt vagy 120 méter, és diakonus volt, kicsit fohászkodott, miközben megtette ezt az utat. Könyörgött az anyósáért, könyörgött azért, hogy valahogyan emberségesen tudja ezt mégiscsak lerendezni. De ahogyan odaért, az anyósa kinyitotta a ház ajtaját, egy hirtelen gondolattal, ami odafentről jött, első lépésként átölelte az anyósát. Nagyon ritkán tette ezt meg. Utána azt mondta az anyósának, hogy rendkívül hálás neki, hogy egy ilyen nagyszerű lányt és asszonyt nevelt, aki az ő felesége, egész életében nem fogja tudni ezt igazán megköszönni. Az anyu szeméből könnyek jöttek elő, nemigen mondott a veje azelőtt ilyesmiket. Aztán a diakónus elmondta kedvesen, szépen, hogy kérné, hogy ebbe a hétvégi programba, ha lehetséges, ne szóljon bele. Az anyós azonnal minden probléma ellenkezés nélkül boldogan erre igent mondott. Tudjuk-e behívni a konfliktusainkba az Istent? Tőle erőt és bölcsességet kérni? Közeli ismerősöm, egy 8 gyermekes édesapa mesélte el, végtelen boldogságban élnek, és nagyon hálásak ezért a 8 gyermekért. Átélik azt, hogy aki bőven vet, bőven is arat. Nagy lelkűen adták tovább az életkincsét. Az életük végtelenül gazdag lett. Örömben, szeretetben, nagy lelkűségben. És elmondta, hogy amikor még csak 4 gyermekük volt, a felesége, mivel nagyon kicsi lakásban laktak, rendkívül kifáradt. Egy idő után állandóan kiabált, keserű volt, panaszkodott. A férj meg is ijedt, hogy mi lesz ebből a gyönyörű házasságból. Tönkre megy az egész. Nagyon mélyen hívő ember volt, elkezdett könyörögni, imádkozni a feleségéért. Azonnal egy kristálytiszta választ kapott a lelke mélyén. A feleségét Szilviának hívták. A válasz így hangzott: szeresd Szilviát. A férfi azonnal tudta, hogy ez a megoldás. Leírta egy kis papírra ezt az isteni üzenetet, betette a zsebébe. A következő napokban számtalanszor elővette a cédulát, elolvasta, a kezében tartotta, szorította. Napokon át imádkozott a feleségért, hálát adott érte. Igyekezett, amit csak tud kedvesen megtenni a feleségért, segíteni neki. Azt vette észre, hogy a felesége keserűsége, panaszai, mintha magától teljesen megszűntek volna, mintha Jézus belépett volna a családjukba, lecsendesítette volna a vihart, mint valaha. Kedves házastársak, tudjátok behívni az életetekbe az Istent? Rengeteg mindent, amit az ember a maga erejéből nem tud megoldani. Az ő végtelen szeretete megoldja. Befejezésül hadd idézzek föl egy házasság történetéből egy nagyon fájdalmas, de ugyanakkor gyönyörű történetet, életszakaszt. Budapesten egy 5 gyermekes édesanya, egészen fiatalon, alig túl a 40-en, kapott egy rettenetes, gyógyíthatatlan betegséget. Az idegsejtjei kezdtek lassanként elhalni. Nagyon hamar alig tudott szinte megmozdulni. Tolószékbe, aztán igen hamar betegágyba került. Egy idő múlva már csak a szeme tudott egy egészen kicsit mozogni, már egy szót sem tudott kiejteni. A férje kétségbeesve kérdezte az Istentől, miért kell egy 5 gyermekes, nagyon mélyen hívő, derűs, élettel teli édesanyának ezt a rettenetes keresztutat végigjárnia. Aztán a férfi megértette, hogy ezt nem szabad megkérdeznie. Ezt talán majd csak odát fogja megérteni, amikor Isten szemével látja az életet, a világot. Most elég azt tudnia, hogy Isten velük van. Ahogyan elmondta, ezt szinte fizikailag érezték. Enélkül egyetlen napot, egyetlen órát nem tudtak volna végigcsinálni. A feleség, amíg csak tudott, addig mosolygott a férjére. Ez volt a legutolsó jel, amit számára adni akart. Ezzel akarta őt bátorítani. A férj megtanult a felesége tekintetéből olvasni. Gyakran megtörtént, hogy ott imádkoztunk a beteg ágy körül. Senki nem vett észre semmit. A férj fölpattant, valamit megigazított, inni hozott, szavak nélkül értette a feleségét. Aztán a feleség kórházba került, nem tudott már levegőt venni, nem tudott már nyelni, egy kis szondán át, a gyomrán át kellett táplálni. Azonban a kórházban senki nem tudta őt úgy ápolni, mint a férje. Az asszony lelkileg rendkívül rossz hangulatba került. A férfi ekkor egy óriási nagy döntést hozott. Föladta a remek jó állását, vásárolt egy lélegeztető gépet, és hazavitte a feleségét. Aztán ő ápolta több mint 2 éven át, napi 24 órában. Igen gyakran 20-szor, 30-szor kelt föl mellé éjszakánként. A feleségnek az egyik ujja egy kicsikét mozgott, amellé tettek egy kis csengőt. Igen gyakran megijedt, hogy nem kap jó levegőt, megnyomta a csöngőt. A férfi mindig azonnal ott volt, megnyugtatta őt. Nagyon sokan kérdezték ettől a férfitől, hogy miért teszi ezt. Mire a férfi mindig ezt felelte, nem ez a természetes. Örülök, hogy legalább ennyit megtehetek érte, és biztos vagyok abban, hogy ő is ugyanezt tette volna értem. Kedves testvérek! Milyen jó, hogy vannak még ilyen emberek, akiknek a számára ez a természetes. A mai napon adjanak hálát azért, az Úristen adott mellém társat, akit szerethetek. Rengeteg mindent megtehetek érte. Imádkozzanak azért, hogy Isten adjon mindkettőjüknek nagy lelkűséget, odaadást, szeretetet és jóságot.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Kedves hallgatóink, Frontvai Vera vagyok, a Mária Rádió jelenleg Gyeden levő munkatársa. A rádió stábtagjain keresztül jutott hozzám el az a hír, hogy lehetőség van egy-egy műsor támogatására. A rádió műsorai közül számomra az egyik legfontosabb a Zsolozsma, különösen az énekelt változatot hallgatom nagy örömmel. A napi háztartásbeli dolgok ellátása mellett háttérként sűrűn szól a Mária Rádió lakásunkban, és a Zsolozsma hallgatásakor egy-egy zsoltársor sokszor elgondolkodtat vagy épp megerősít valamiben. Hálával tartozom Szederkényi Károly atyának is, aki a rádió indulásakor megtanított engem zsolozsmázni, és szívesen emlékszem vissza azokra a reggelekre, amikor a stáb még együtt imádkozta a zsolozsmát a Szabadságtéri stúdióban. Nagyon fontos és meghatározó élményem az is, hogy utoljára Milán atya imádkozásában 20 éve hallottam ezt az imádságot, és ez mindig meg is erősített. Ez a megerősítés történt velem az elmúlt napokban is, amikor egy imakéréssel fordultam Milán atyához. aki azt felelte, hogy a mai zsolozsmát akkor ezért az ima szándékért ajánlja majd fel, vagy mondja majd el. És másnapra, hiszem, hogy az imádság hatására a szorongással teli családi helyzetünk ez megoldódott. Nevezetesen a sűrű torokfájással küzdő kislányom a kiszáradás határán újra elkezdett inni, és a napok óta zajló aggódásunk és az ivásért folytatott nehéz harcunk végül véget ért, és még mindemellett jelentkezett is egy orvos, aki látta a kislányunkat ebben a nagyon csúnya mandula gyulladásban, hogy ő szívében hordozza ezt a kislányt, és segíteni fog a közeljövőben abban, hogy ezeket hogyan tudjuk majd elkerülni. Hát nekem emiatt is az egyik kedvenc Mária Rádiós műsorom, ha szabad így nevezni magát az imádságot, a maga a zsolozsma. És ha önnek is van kedvenc műsora a Mária Rádióban, akkor kérjük támogassa azt azzal, hogy kifejezi, fontos önnek ez a műsor, ajánlja ismerőseinek, lélekben támogassa a műsor vezetőjét, imádkozzon érte rendszeresen, esetleg adományaival is támogassa a rádió működését. A műsor támogatásának részleteiért keresse fel az alélekhangja.hu oldalt. Munkatársaink ezt a kezdeményezést a Fogadj örökbe egy műsort névvel látták el. Az örökbefogadás ez egy olyan jogi lépés, amely során rokoni kapcsolat jön létre egy gyermek és az őt örökbefogadó szülők között. Vagyis ez a kapcsolat ez felbonthatatlanná, megszakíthatatlanná válik. Szép volna, ha a hallgatók is felbonthatatlan kötelékben állnának a Mária Rádióval, túl azon, hogy olykor-olykor adományaikkal is támogatják a rádió működését. És ez a felbonthatatlan szerződés, ez tulajdonképpen nem is a Mária Rádióval születik meg a rádió műsorain keresztül, hanem magával a jó Istennel, az Istenbe vetett hittel. Hát erre az elköteleződésre bíztatok én mindenkit, és kérem a rádió munkatársai nevében a kedves hallgatókat, hogy támogassák a kedvenc műsoraikat. Részletek a lélekhangja.hu oldalon találhatók, de ezen túl hordozzák mindig a szívükben és az életükben a Mária Rádiót. Mindenki nagyon zárja a szívébe a Mária Rádiót, hiszen nem tudjuk, hogy melyikünk életében milyen változásokat hozhat az, hogyha a Mária Rádión keresztül imádkozunk, és a rádión keresztül közelebb jutunk a jó Istenhez.
Főpásztorunk imádsága járvány idején. Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes, és mindent tegyen meg a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását.
Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét, Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen.
Hírek.